Üdvözlök én is mindenkit, sziasztok! Én Farkas Alexandra vagyok, a Szindikátor közönségdíját nyertem, mint PhD hallgató, és az ELTE környezettudományi doktori iskolájában vagyok végzős doktorandusz, emellett pedig az MTA Ökológiai Kutatóközpont Dunakutató Intézetében dolgozom, és ott is végzem a kutatásaimat, amelyek a fényszennyezéssel kapcsolatosak. Ugye teljesen természetesnek vesszük, hogy esténként, amikor sötét van, akkor felkapcsoljuk a lámpát. Gondolom, ezt ti is mindannyian így teszitek. Hiszen ugye így lehetőségünk van akár egész éjszaka dolgozni, tanulni, vagy biztonságosan közlekedni. Abban viszont már jóval kevesebbszer gondolunk bele, hogy mindez nem csak a mi kényelmünket szolgálja, hanem számos környezeti hatást is okozhat. Ennek egyike a csillagászati fényszennyezés. Jól látjátok itt a képen is, hogy számos olyan városunk van, ahol felfelé világító reflektorok rontják le a csillagos égbolt látványát. Ugye a városok körüli fénybúrák egyre nagyobbak lesznek, és egyre kevesebben vannak olyanok, akik ismerik a tejút igazi látványát. Ugye szerencsére vannak már csillagos égbolt parkok is, ahol ezt megtehetjük, például Magyarországon, Hortobágyon. Ugye a fényszennyezés viszont nem csak a csillagászok munkáját nehezíti meg, hanem számos állatcsoport viselkedésére is hat, aminek talán a legismertebb példáját azt ti is láttátok már, ahogy az úton kivilágított lámpák köré rovarok gyűlnek össze, nagy csóvát képeznek, és ez számos rovarfajt érint. Itt például a tihanyi apátságot kivilágító reflektort látjátok, amint ellepik a balatoni árvaszúnyog rajok. Viszont ez a probléma várhatóan még több gondot fog okozni, még több rovarfajt fog érinteni, ugyanis egy új-zélandi kutatás kimutatta, hogy akár 50%-kal több rovart vonzhatnak a ledes fényforrások, mint a régebbi élénksárga nátriumlámpák. Egy másik példa a tengerparti teknősöket érinti. Itt a teknősök a homokba helyezik le a tojásaikat, és amikor a kicsik kikelnek, akkor a tenger vagy az óceán felé kellene elindulniuk, aminek onnan tudják az irányát, hogy a vizen csillogó holdfényt keresik. Viszont jól tudjuk, hogy rengeteg tengerparti szálloda épült manapság, amelyek nagy díszkivilágítást kaptak, és sokszor a kisteknősöknek ez sokkal vonzóbbnak bizonyul, mint a csillagfény, ami tükröződik a vizen, tehát nem az óceán, nem a víz felé indulnak, hanem az épületek felé, emiatt sokszor elütik őket az autók, vagy kiszáradnak menet közben. Ennek már szerencsére van egyébként sok helyen megoldási lehetősége is, ugyanis sokszor a kikelés idejére lekapcsolják ezeket a kivilágításokat. A madarak is több szempontból érintettek, egyrészt például a nappal aktív fajok, például a fekete rigó, akár éjszaka is a kivilágított parkokban is énekelhet, vagy például az éjszaka vonuló madárfajok sokszor nekiütköznek a kivilágított nagy épületeknek, aminek az egyik legdrasztikusabb példáját még az 50-es években írták le, ahol 20 000 madártetemet találtak egyetlen egy reggel egy torony alatt. A témavezetőim Priska György és Horváth Gábor számos érdekes példáját találták a fényszennyezésnek. Egyikük például a kiskunhalasi temetőben sétálva észrevette, hogy a fekete márvány sírkövek közelében rengeteg szitakötő tanyázik, és a fölé lógó növényeken sokszor ott őrizték is a területeket, amikor egy nőstény közeledett, akkor párzottak vele, a másik hímmel pedig versengtek, tehát láthatóan úgy viselkedtek, mint a vizeknél, viszont a fehér sírköveknél nem tették ugyanezt. A másik témavezetőm pedig a dömörkapui bükkös patak mentén sétálva vette észre, hogy a kérészek nem a patak felületénél repülnek, és nem oda petéznek, hanem a közelben futó aszfaltútra. És hát nagyon furcsálták először mindketten ezt a két észjelt jelenséget, de ez egy egészen új példáját írta le a fényszennyezésnek. Később számos más esetben is leírták ezt, itt láthattok néhány példát, például a dunai tömegtegzés az üveg épületek közelében viselkedik egészen furcsán, de akár a napelemek felületére is sokszor leszállnak, vagy az autók felületére ezek a rovarok, és oda is petéznek, tehát ők maguk is, a söpetéik is elpusztulnak. Elsőre talán furcsának tűnik, hogy miért is fényszennyezés mindez, miért mondom ezt most el. Nos, ennek az az oka, hogy a fénynek 4 tulajdonsága van, melyek közül az ember csak 2 érzékel, a színét és az intenzitását. Viszont van még egy tulajdonsága, a fénypolarizáció, ami azt jelenti, hogy az adott fénysugár mennyire rendezetten halad előre. Ezt mi emberek nem tudjuk érzékelni, viszont a rovarok és számos más állat igen. Tehát ők meg tudják különböztetni azt, hogy egy adott fénysugár vízszintes irányba rezegve halad előre, vagy pedig függőleges irányba, vagy ferdén. És azt tudni kell, hogy a napból jövő fény az alapvetően polarizálatlan, tehát az azt jelenti, hogy az abban lévő elektromos tér az bárhogy rezeghet, viszont a természetben egyetlen egy olyan dolog van, ami vízszintesen poláros, tehát az arról jövő fény vízszintes irányba rezeg, ez pedig a vízfelszín. És ezek a rovarok éppen úgy fejlődtek ki, hogy ezt a vízszintesen poláros jelet, hogyha látják, akkor tudják, hogy víz közelében vannak, így tehát meg tudják találni az életterüket. Na most addig minden rendben volt, amíg évmilliókon át csak a víz volt az, ami visszaverte ezt a vízszintesen poláros fényt, viszont ezek az említett felületek éppen ugyanilyen fényt vernek vissza, tehát ezek közelében ugyanúgy viselkednek ezek a rovarok, mintha víznél lennének, és teljesen megtévesztődnek. Ezt tehát úgy hívjuk, hogy poláros fényszennyezés, ez 2009 óta ismert, és hát szinte mindenütt vannak ilyen felületek, tehát ez mindenhol jelentkező probléma. Ennek haszonélvezői is vannak. Például itt a dunai tömegtegzes példáján mutatnám ezt be, az ELTE üvegépületeinél rebdesnek ezek a kis apró fekete rovarok, talán látjátok a videón, és előszeretettel mennek oda a madarak lakomázni ezekből az ablakra petéző állatokból, tehát itt már egy egész tápláléklánc érintett ebben a problémában. Felmerülhet a kérdés, hogy vajon hogy lehet ezt a hatást csökkenteni, tehát tudjuk-e esetleg ezeket a fekete fényes felületeket valahogy úgy módosítani, hogy ne legyenek már vonzóak ezeknek a rovaroknak. Nos, az egyik módja ennek a mattítás, ami azt jelenti, hogy van az adott fényes felületem, aminek egy kicsit ilyen redőssé teszem a felszínét, tehát olyan lesz, mint egy szőnyeg, és akkor ennek a fény polarizációs tulajdonságai már egy kicsit mások lesznek, és azt gondoltuk, hogy akkor, hogyha ilyen felületeket használnánk, például a napelemekből vannak is ilyenek, amik matt felületűek, akkor ezek kevésbé lesznek vonzóak. Hát az elméletet bizonyítanunk is kellett, úgyhogy csináltunk egy olyan terepkísérletet, ahol vögölyök élőhelyére helyeztünk ki két fényes és két matt napelemet, ahogy látjátok a képen, és azt figyeltük, hogy melyikhez mennyi vonzódik, és ugyanezt más fajokkal is elvégeztük. A grafikonon jól látszik, hogy a bögölyök valóban sokkal kevésbé vonzódtak a matt felületekhez, viszont a kérészeknél fordított eredményt kaptunk, ami pedig azért van, mert ezek a kérészek, amikkel kísérleteztünk, utólag rájöttünk, hogy az az oka, hogy ők a nyugodtabb vizeket kedvelik, és számukra a matt felületnek az optikai tulajdonsága inkább hasonlított ezekhez a nyugodt felszínű vizekhez, mint a heves sodrásúakhoz, tehát hogyha a kérészeket szeretnénk védeni, akkor más megoldást kell keresnünk. És az is látszik, hogy az árva szúnyogoknak pedig teljesen mindegy volt tulajdonképpen, hogy milyen a felületük, ugyanannyira vonzódtak mindkettőhöz. Most nézzük meg, mi történik akkor, hogyha van egy adott alapterületű felületünk, amit egyre több csíkkal látunk el, és ilyen kis fehér keretet teszünk köré. Így tehát létrehozhatunk teljesen egyforma felületekből olyat, ami egy teljes alapterületű, egy 4 részre osztott, egy 16 vagy egy 32 részre osztott felület. Ezekkel is ugyanúgy végeztünk terepkísérleteket, és kíváncsiak voltunk, hogy a kérészek és a szúnyoglábú legyek miként vonzódnak ezekhez. És azt tapasztaltuk mindkét faj esetében, hogy minél több apróbb kis része osztjuk ugyanazt a nagy felületet, annál kevésbé lesz vonzó. Ennek pedig az az oka, hogy minden egyes ilyen vízirovarnak megvan egy minimális élettere, amihez ragaszkodik, és hogyha annál kisebb lesz az a vízfelszín, akkor már nem fognak tudni kifejlődni benne az utódai, tehát nem vonzódik oda. Ezt könnyen elképzelhetjük úgy, hogy például egy pohár vízben nyilván nem fog beleköltözni egy kérész, egy nagyobb élettérben viszont igen. És ugyanez igaz a mesterséges felületekre is, hiszen ugye ezt ők vízként érzékelik, tehát hogyha felosztjuk ezeket a felületeket kisebb részekre, akkor már kevésbé lesz vonzó számukra. Ugye a Dunakutató Intézetben és a Környezetoptika Laborban együttműködések is zajlanak, így néhány évvel ezelőtt egy ilyen összetett ökológiai csapdát is leírtunk, ami kivilágított hidak közelében tapasztalható leginkább. Ez a probléma legfőképp a dunavirág kérészeket érinti, talán láthatok már ti is tiszavirág rajzást. Ezhez egészen hasonló, de ez egy másik faj, ami jóval kevésbé ismert. Magyarországon főleg az Ipolyon, a Rábán és 2012 óta a Dunán is nagy tömegben látható a rajzása, viszont van a két faj között egy fontos különbség, mégpedig az, hogy míg a tiszavirág rajzása befejeződik naplementére, addig ez kimondottan sötétedés után bukkan elő a folyóból, tehát ennél fogva érintik őket a mesterséges fények. Itt ezen a videón láthatjátok, hogy amint kikelnek a kérészek a Dunából, ugye óriási nagy tömegben megindulnak a kivilágított hidak felé, és azonnal a kivilágított hidak lámpái felé veszik az irányt, és ilyen óriási nagy csóvák képződnek körülöttük, és hogyha ezen áthalad egy autós, akkor egészen olyan érzése lehet, mintha egy nyári hóviharba került volna, ez ugyanis ugye augusztusban zajlik ez a rajzás. És aztán azt is megfigyeltük ezen a Taitót-falui hídon, hogy utána a kérészek az aszfaltra hullanak, és oda is helyezik le ezeket a sárga petecsomókat, amiben akár 6-8 ezer pete is lehet, és ez mind elpusztul, és itt így egy estén akár több milliárdos természeti kár is képződhet. Ugye mi is ennek az oka? Egyrészt az ugye, ahogy az előadás elején mutattam, őket is vonza maga a hídlámpa fénye, és aztán ahogy ott keringenek a lámpa körül, az aszfaltutat is ugye ők is vízként érzékelik, tehát abban a tudatban szállnak le arra az útfelületre, hogy természetes vízre mentek rá, és oda is helyezik a petéiket, tehát ők is és az utódaik is ebben az esetben is elpusztulnak. És sok esetben még nem is csak egyszerűen vízként érzékelik, hanem még vonzóbbnak is érzékelik ezeket a felületeket, tehát egyfajta szupervízként is tekinthetünk ezekre az aszfaltutakra. Nos, itt is felmerülhet a kérdés, hogy meg tudjuk-e védeni ezeket a dunavirág kérészeket ettől a problémától. Hát a legegyszerűbb ugye az lenne, ha lekapcsolnánk a lámpákat, de ezt nem tehetjük meg. Ugye nagyon szigorú szabályozások vonatkoznak a hidakra, hiszen ott rendszeres közlekedés zajlik, tehát ez nem ennyire egyszerű. Egy más megoldást dolgoztunk ki a Dunakutató Intézet laborjában. Építettünk egy ilyen kis fénysorompót, amit a híd oldaláról kell lelógatni. Lényegében egy falud végén egy-egy reflektort helyeztünk el, amit kizárólag akkor kapcsoltunk fel, amikor rajzottak a kérészek, tehát ez plusz fényszennyezést nem okoz. És ugye azt reméltük, hogy ezeket a kérészek előbb észreveszik, tehát a vízhez közel maradnak, és így nem fognak az aszfalton elpusztulni. Most itt is ezen a videón mutatom, hogy hogyan zajlott a teszt. Egyébként ez a Dunavirág mentő akció című filmből vett részlet, amit nagyon ajánlok a probléma mélyebb megismerésére. Tehát ahogy a híd közelébe értek a kérészek, ugyanúgy megtorpantak és oda vonzódtak a lámpáinkhoz. Tehát ugyanúgy kialakultak ilyen csóvák, ezt nem tudjuk kiküszöbölni. Viszont a nagy különbség az, hogy így a munkánknak hála nem keletkezett milliárdos természeti kár, hiszen nem az aszfaltra potyogtak ezek a kérészek, hanem a vízbe. És ez azért is nagyon fontos, mert maguk a kérészek és a petecsomóik is számos vízi állatfaj táplálékát jelentik, tehát mindenképp meg kell őriznünk őket. Ugye az előadásból megismerhettük számos példáját annak, hogy a fényszennyezés és a poláros fényszennyezés miként hat az élővilágra, és bízom benne, hogy ezután ti is tudatosabban világítotok majd. Köszönöm szépen a figyelmet!